apostolok cselekedeteiből olvasok a 26. fejezet 18. versét. Hallgassuk meg. Apostolok cselekedetei 26. fejezet 18. versét. Eképpen szól Isten igéje. Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az én bennem való hitáltal megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyeljenek azok között, akik megszenteltettek. Pál apostolhoz hangzik föl ez a küldetés, amit itt olvashattunk. Isten így küldte őt el, hogy hirdesse az evangéliumot, hogy nyissa meg az emberek szemét, hogy a sötétségű világosságra, sátán hatalmából az Istenhez térjenek, és hogy hitáltal megkapják bűneik bocsánatát az emberek, és örökséget nyeljenek azok között, akik megszenteltettek. Pál ezt elmondja, méghozzá Agripa király előtt, és Festus római helytartó előtt. Az utolsó védekezéséről olvashatunk fogságában, előállítják itt a apostolok cselekedeteiben olvasva, és újra védekeznie kell, mert támadják az emberek, a vallásos vezetők, és azt akarják, hogy Pál meghalljon. És Pál védőbeszédet mond, de igazából nem nagyon védi magát, hanem beszél Istenéről, beszél annak szeretetéről, kegyelméről, beszél, hogy hogyan változott meg az élete azon a damaszkuszi úton, és mit tapasztalt meg. Egy szóval az örömhírt hirdeti ott a hallgatóságnak. Mondhatnánk így, hogy a bírósági teremben. És nézzük meg azt ebből az igéből, amit felolvastam, hogy mi történik egy ember életében, amikor megtér. Milyen változás jön létre. Mit tapasztal meg. És ha már megtapasztalta, mint ahogyan Pál is megtapasztalta, hogyan akarja az Isten, hogy elküldjön téged is, mint ahogyan Pál is elküldte, hogy hasonlóképpen, ilyen küldetésben éld az életedet, mint ami erről ez az igével szól. Azt olvassuk, hogy nyisd meg a szemüket. Azért küldelek, hogy nyisd meg a szemüket. De hát elsőnek azért Pálnak a szeme kellett, hogy megnyíljon, ugye? Ahhoz, hogy ő is mások szemét meg tudja nyitni. És itt nem a fizikális szemről van szó. Nem az arról a szemről, amely gyerekkorunkban kinyílik, amivel látjuk ezt a világot, látjuk annak teremtési csodáit, hanem arról a lelki, belső látásról szólít az ige. Annak kéne megnyílni. Mert az az ember, aki megtér, annak megnyílik a szeme, és egészen máshogyan látja élethelyzetét, az életét, az Istent, ezt az egész világot, és aztán a világ után életet, a túlvilág életet is. Aki megtér Istenhez, az máshogyan lát, az már lát, és látja önmagát, látja Istenét. Az tud olyanokra válaszolni, hogy miért élek, miért vagyok, és ezt nagyon világosan tudja elmondani. Mi lesz, hogyha majd meghalok, azról is tud beszélni. Világosan látja önmagát is, milyen ember, meg látja a Szent Istent is. Amíg az ember meg nem tér, addig csak tapogatózik ezekben a kérdésekben. Miért vagyok, miért élek, mi a célja az életemnek, és mi lesz, ha majd esetleg meghalok, mi lesz utána. Az emberek nagy sokasága csak tapogatózik, és nem tudja a teljes valóságot, mert nem lát. Történt egy indiai fejedelemmel, aki jóságos volt, hogy ott voltak az udvarába, oda hívatta a vakokat, legtöbbje koldus volt, és a vakok közé bevezette az elefántot. És arra kérte a vakokat, hogy mondják el, hogy milyen az elefánt. sose láttak elefántot, de mondják meg, hogy önök szerint milyen és hogy néz ki egy elefánt. Hát a makok elkezdték tapogatni. Az egyik az ormányát tapogatta, másik az agyarát tapogatta, harmadik az elefántnak a nagy fülét vizsgálgatta tapogatásával. Aztán volt, aki az lábát tapogatta, valaki meg ott a hátsó részén tapogatta az elefántot. Akkor, amikor már így jó megtapogatták ezek a vakok, akkor megszólalt a fejedelem, na akkor milyen is akkor az elefánt? És akkor azt mondta az egyik vak, mely az ormányát tapogatta, hogy olyan, mint egy puha gubicső. Aztán megszólal a másik. Nem, ez nem gumicső. Ez valami éles tör, hegyes tör, mondta, mert hát az volt, aki az agyarát tapogatta. Aztán megszólal a másik. Dehogy is. Hát ez olyan puha szőnyeg. Ő volt, aki a fülét malcangolta az elefántnak. Aztán megszólal a következő. Dehogy. Hát ez valami oszlop. Olyan nagy, olyan erős lábakon áll valami. Oszlop ez. Miről beszéltek? És hát úgy összekaptak, hogy már majdnem verekedtek. Mert mindenki másra jutott tapogatás közben. Na akkor, amikor látta a fejedelem, hogy itt már nagyon izzik a levegő, akkor mondta nekik, na álljatok le, nem jól látjátok, mert vakok vagytok. Az egészet kell egybe látni, és ti erre képtelenek vagytok. És ilyen a világember, ilyen a meg nem tért ember, tapogatózik az élet kérdéseiben, de igazából nem tudnak választ mondani. Mit mond az egyik? Azt mondja, a gyermekeimért élek. És ennyi? Ennyi az élet értelme, hogy a gyermekeimért élek? A másik azt mondja, én a munkámnak élek. Tényleg ennyi lenne? Aztán a harmadik azt mondja, hogy én híres akarok lenni, ezért élek. Akkor a követő azt mondja, én azért élek, hogy meggazdagodjak. Azért élek, hogy ezt eléljem. A következő azt mondja, hogy élvezzük ki az életet. Mert az csak egy, és gyorsan telik. Ezért élek. Olyanok, mint a vakok az elefántnál. Eljutnak valamicskére, de ez nem a teljes valóság. A vakok, és ahhoz, hogy lássanak valóságosan az ő életüket, és ezekre a kérdésekre az ember nyíltan és világosan tudjon válaszolni, ahhoz meg kell nyílni a szemének. Ahogyan Pál szeme is megnyílt. Lehet, hogy a damaszkuszi úton olyan fényesség támadt Pál körül, hogy ott abban a pillanatban megvakult, és egy darabig vak is maradt, aztán csak megnyílt a fizikális szeme, de a lelki szeme azon az úton nyílt meg, ott azon a helyen nyílt meg. Mert megjelenik, megállítja valaki, méghozzá az Isten ezen az úton, és megérti Pál, felnyílik a szeme, mit csinál ő egyáltalán. Valóságosan kezdi látni magát. Hoppá! Hát én nem az Isten szolgálom, pedig azt hittem. Hát nekem bűneim vannak. Én vétkes ember vagyok, hát üldözöm az egyházat. Üldözöm az Istent, pedig azt gondoltam, hogy ő szolgál. Meglátja a bűneit, akinek megnyílik a szeme. De meglátja a kegyelmes Istent is, aki kész megbocsátani. És Pál ebben tud megnyugodni. Hogy noha üldözte az egyházat, noha elfogta a Krisztusban hívőket, és még meg is öletteti, mert börtönbe veti, ez az Isten, akit üldöz, kész kegyelmét adni, kész megbocsátani ennek az embernek. Erre is megnyílik a szeme, hogy milyen Isten állítja meg őt, milyen kegyelmes Isten állítja meg. Erre is megnyílik az ember szeme. És aztán arra is megnyílt, hogy ez az Isten úgy megbocsát neki, hogy örök életet is ad. Tudja, hogy hova megy. Tudja, hogy ha meghal, örök élete van. Megnyílt Pál szeme. És ha megtértél, megnyílt a te szemed is. És látod. És milyen jó, hogyha életünkben, minden egyes helyzetben jól tudunk látni. Valamikor becsukjuk úgy a szemünket, és egy kicsit olyan vakot játszunk néha, hív emberek is, amikor egy-egy szorult helyzetbe kerülünk, egy-egy nehéz helyzetbe kerülünk, valamilyen támadásokat élünk meg, próbatételeket, valamikor nem látjuk az Istennek nagy seregét. Ahogyan Elizeusnak a szolgája is, a próféta szolgája, amikor reggel fölkel, Dótán városában, azt körülnéz, azt látja, hogy hoppá, az arám hadsereg körbe kapott bennünket, ostromolni fogja ezt a várost, jaj nekünk. És elkezd jajgatni, fut Elizeushoz. Néha mi sem látunk. És jajgatunk, látjuk a próbát, a gondot, a bajot, a bajt, és abban elkezdünk jajgatni. De aztán ott van Elizeus, aki mindent jól lát és tisztán lát. Mert neki nyitott szeme van. És amikor jajgat az ő szolgálja, azt mondja neki, ne félj, mert többen vannak velünk, mint ő velük. Majd Elizeus így imádkozott, Uram, nyisd meg a szemét, hadd lásson. És itt nem a fizikális szemről beszél az ige, hanem arról a szellemiről. Az nyíljon meg. És az Úr megnyitotta a szolgának a szemét, és az látta, hogy tele van a hegy Elizeus körül tüzes lovakkal és harci kocsikkal. Ott a mennyei sereg is. Ezt fizikális szemmel nem lehetett látni. De a szellemi, a lelki szemmel meg lehetett látni. És ez a szem nyitva volt Elizeusnál. És nem jajgatott ezért, nem esett kétségbe, mert tudta, hogy vele van az Isten, és kimenti ebből a helyzetből is. És elkezd imádkozni az ő szolgáját. De jó, ha nyitva van a szemed, a te lelki szemed, és látod a próbában, a kísértésben, az élet mindennapi gondjaiban, azt az Istent, aki nem hagyott el abban a helyzetben, amelyben vagy, hanem megtámogat, megsegít, győzelembe vezet. De ha már látod, ha már nyitva van a szemed, akkor Isten küldeni akar téged. Küldeni, mint Elizeust. Küldeni, mint Pált. Hogy nyisd meg másodnak a szemét is. Hogy imádkozz azokért az emberekért, akik nem látják életük értelmét. Tisztán és világosan. Hogy lássák meg azt a szerető Istent, akit te már látod. Lássák meg, hogy kegyelmezni akar nekik. Örök életet akar nekik adni. És boldog, örömmel akarja betölteni az ő életüket ezen a földi világon is. De jó, hogyha ezt teszed, erre küldi a mindenható Isten Pált. És ezt tette Elizeus is. Imádkozz azokért, akik ott vannak körülötted, hogy Isten segítse meg őket. De imádkozz a hívő testvéredért is, amikor esetleg nem látja, hogy az Úr vele van. Imádkozz, amikor kétségbe esik a hívő testvéred, mert nem látja az Úrnak a seregét, a segítségét, hogy megnyíljon az ő szeme, megnyugodjon Istenében, aki vele van abban a helyzetben. Imádkozzunk ezért. Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket. Ezért kapott küldetést Pál. Aztán azt olvassuk, hogy azért is, hogy a sötétségből a világosságra vezesd az embereket. És hát ezt is megéri a megtért ember, hogy a sötétségből a világosságra lép. Mindig valahogy úgy eszembe jut az, amikor a sötét szobában, hogy vizsgálgatom a fehér ingemet. Ezt nézem, hogy koszos-e. Feleségem oda jön, kikapja a kezemből, oda vissza az ablakfényéhez, az kapásban megmondja, hogy hát ez már volt rajtad. Miért itt van? Miért nem a mosógépbe, vagy a szennyes lábába? És ezt éri át a hív ember, amikor világosságra lép, hogy koszos vagyok, de mehetek a megtisztuláshoz. Mehetek ahhoz az Istenhez, aki megtisztít minden bűntől, minden mocsaktól, hiszen ebben a világosságban nem csak azt látjuk meg, hogy vétkeztünk meg, bűnt követtünk el, hanem azt is, hogy van valakihez vinni, hogy megtisztuljon az én gonosz szívem, az én koszos szívem. És átélhetem ezt a megtisztulást. Pál, amikor világosságot lát a damaszkuszi úton, akkor meglátja, hogy ő egy gyilkos. Hát az. gyilkolta az egyházat. Gyilkolta a Krisztusban hívőket. Fájdalmas volt ezt érzékelnie, mert ő nem erre gondolt. Azt gondolta, Isten szolgálja. Sötétségben élt. De aztán világosságra jött. Hánynek hány ember mondja nekem, mi a bűnöm? Nekem nincs bűnöm. Miért lennék én bűnös? Gyere csak ki a világosságra. Azt megtudod, hogy rengeteg van. Hát persze a sötétségben nem lehet látni a koszt, meg a foltot, meg amit kiöntöttünk az asztalra. Azt nem látjuk. De mihely egy fény fakad abba a lakásba, abba a szobába, már is világossá válik, hogy ott ki van öntve egy kávé, ott van a padló, ott az okni, meg mit hever ott, ott koszos, meg retkes. Minden láthatóvá válik a fényben. És pár élete ott láthatóvá vált a damaszkuszi úton, és tudta vinni ahhoz az Istenhez, aki megtisztítja. És mi is, amikor látunk valami foltot, akkor mit csinálunk? Fölveszik úgy azt a koszos inget, azt a foltost. Hát nem akarunk abba járni, hanem megyünk aztán, szennyes láda, aztán menjen a mosógép, aztán kerüljön ki tisztán, és akkor fölveszik. Hát lásd meg bűneidet, vétkeidet, világosságban, ne rejtegesd a sötétségben, hanem jöjj, lépj oda Jézushoz, és tisztulj meg az ő vér által. Hiszen ő azért jött, hogy megtisztítson, elvegye bűneinket. Ő azért halt meg ott a Golgotai kereszten, hogy ezt adja a te számodra, hogy megtisztítson minden bűntől, és tiszta legyen a te lelked. Aztán azt is olvassuk a igében, és azért nekünk imádkoznunk kell, hogy emberek tényleg oda lépjenek a világosságra, erre is küldettünk, hogy az embereket a sötétségből hozzuk ki Isten igéjét, mely fény is, mely lámpás is, világítsuk meg az ő életüket, ne csak a magunkét, hanem az övékét is. És lássák meg ebben a fényben, hogy jöjjenek ki a fényre, a világosságra. Aztán azt is mondja küldetésképpen Isten ennek a pálnak, hogy a sátán hatalmából Istenhez térjenek. És átéljék a szabadságot. Olyan sokan nyögnek a rabság miatt. Utálom magamat, mondják. Tudom, hogy nem jót teszek. Tudom, hogy szenved a környezetem miatta. Én is szenvedek. De nem tudok megváltozni. Ilyen vagyok. Nem tudok változtatni magamon. Micsoda rabság. És micsoda rabság volt Pál életében is. Tanult, mondhatnám ki, diplomás ember, Gamáliel lábainál tanul, amikor kimondja ezt a nevet, hogy ott tanultam, akkor olyan, mintha Magyarországon a legrangosabb egyetemről beszélnénk, hogy én ott tanultam, annál az embernél, annál az intézményben. És ez a tanult, intelligens ember megfonarabb, a sátán uralm alatt van. 200 kilométert megdühöttem, hogy öldökölje a keresztényeket. Hát normális. Ha most így igazán belegondolok. Milyen düh, milyen indulat van ebben az emberben, hogy ilyet tesz. És közben meg egy okos ember. És de tudják a diplomata emberek is, vagy egyetemi tanárok is fúrni egymást, betenni egymásnak, dühötten intézkedni. Az, hogy valakinek van nagy agya, az nem azt jelenti, hogy nem él a sötétségben. Nem él a sátán hatalmában. De hogy nem? Mindannyian oda születtünk. És mindannyian úgy kezdtük, hogy vétkeztünk. Berögzött bűneink van. Megkötözöttségeink. Amiből mi magunk nem tudunk kijönni. És egyedül egy valaki tud bennünket megszabadítani. Hogy Istenhez térjünk. És ott szabadságban legyünk. Jézus Krisztus, aki azért jött, hogy ebből a rabságból kihozzon bennünket, és megváltoztassa a mi életünket, hogy szabadok lehessünk, hogy nem meg tudjunk mondani a bűnnek. Emlékszek arra a családra, aki életében borzalmakat éltek meg, mert az apuka, a férj, az eljárt a kocsmába. És mindig rettegett a család, mikor jön haza. Mert ha hazajön, akkor vagy jól elver bennünket, a feleségét, meg a gyermekét is, és kényszerült foltok leszünk holnapra, majd úgy fog üvölteni, hogy az rossz lesz hallani, és nagyon ritka esetben csendesen elalszik. Ebből a háromból mi lesz most? Mert ott van a kocsmában. Ez a három lehetőség van. És rettegve várta haza a gyermek, ha nagyon este jött, akkor is alig lehet elaludni, mert akkor is képes volt ricsajt csinálni, fölkelteni mindenkit, azt verekedni. És egyszer csak ez az apuka, ez a fény megtért. Istenhez. És ebből a sátáni fogságból kijött. És aztán mondta a gyermek, hogy apa már nem ilyen. Amikor hazajön barátságos, kocsmába nem jár, van mindig kedves szava hozzánk, egyszerűen megváltozott a család életünk ebben a házban, nem pokol már, hanem mennyország. A sátán hatalmából megtérve Istenhez, ekkora változás jön létre az emberben. Persze, aki mélyről jön, ilyeneket csinál, még látványosabb a változás az életében. Nem mindannyian jövünk ilyen mélyről, de a megtérésnek változásai vannak. Életváltozás, gondolkodási változás. És ez történik Pállal is. Aki üldözi az egyházat, egyszer csak mi lesz belőle? Az egyház szolgálja. Teljesen mondhatnám, hogy a pálfordulat, ahogyan szokták is emlegetni. Megváltozik az ember élete. Aki eddig gyűlölködő volt, szeretővé válik. Aki eddig önző volt, elkezd önzetlenné lenni. És sorolhatnám tovább. Megtér, kijön abból a bűn hatalmából, sátán hatalmából, és Isten szabadságába kerül. De jó, amikor ezt átélted, megtértél, de jó, hogy mai napig is megtérhetsz, mert lehet, hogy ezen a héten ismétlődő bűnök voltak jelen a te életedben. Jöjjön hozzá, aki szabadságot ad, aki elvezet a szabadságra. És tudom, majd jövő héten nem megmondani arra a kísértésre, arra a bűnre. Mert ő neki hatalma van erre. És milyen jó, ha már ezt megtapasztaltad, ezt hirdetni is. Hogy te is megszabadulhatsz, barátom. A depresszióból, te is megszabadulhatsz ezekből a gonosz dolgokból, csak te Istenhez. És imádkozni az ilyenért, hirdetni az evangéliumot felé, hogy ő is átélje ezt az életváltozást. És ez nem magunktól jön, hanem Isten hatalma ez. Aztán azt is olvastuk itt az igében, hogy a megtért ember ezt is átér, hogy hitáltal megkapjál bűneink bocsánatát. Átérik azt, hogy újra irgalmas lesz hozzánk már, mint az Isten, eltapossa bűneinket, a tenger mélyére dobja minden vétkünket. De nagy áldás, amikor az ember átéri azt, hogy megbocsátottak nekem. Bocsánatom van. Az a lelkiismeret nem furdal, meg nem vádol. És Pál beszél sokszor a jó lelkiismeretről, meg a tiszta lelkiismeretről. Amikor már nem kell elnyomni a lelkiismeretnek a hangját, mert már nem vádolja az embert, mert megkapta az Istentől a bocsánatot, és mindez eltűnik az életéből. Micsoda nagy áldás! Ó, mennyi ember nem járna a temetőbe, minden nap gyászolva valakit, és minden nap virágot vinni valakinek, mert egész életében nem tette meg, és most akarja így pótolni, mert fúdalja a lelkiismeret. Ó, mennyien csináltatnak márvány sírokat, de miért? Nem csak azért, mert gazdag, szóval a szegények is, mert valahogy visszaadni, amit nem adtam, mert az életemben neki. Malomkő nagyságok, koszoljuk, temetéskor. Miért? Mert hát valamivel nyomni kell a lelkiismeretemet. Mi az én legalább a temetést jól megcsináltuk, mert mindent megadtunk. És mind-mind mögött bűn áll, hogy nincs bocsánat a bűnre. mennyi minden ilyen van. Elrejtegetett bűnök, nem beszélt bűnök, amelyek elő-elő jönnek egy-egy álomban, elő-elő jönnek talán életed egyre bizonyos helyzeteiben, és fordalnak és gyötrődést okoznak neked, minden a meg nem bocsátott ember élének. Nincs megbocsátva a bűn, mert nem is beszélt róla, nem is mondta el az Istennek, nem is vallotta meg, és gyötri a lelkiismeret, és szenved tőle, forgolódik tőle az ágyában. Milyen nagy áldás, kit által megkapni bűneink bocsánatát. Emlékeztek arra a történetre, a Szentírásban József esetére. Amikor a testvérei, mert irigyek lesznek rá, mert apjuk jobban szereti ezt a Józsefet, mint őket, megfogják és eladják saját testvérüket, Józsefet rabszolgának. Majd utána szép ruháját összevérezik, odaállítanak az apjukhoz, és azt hazudják, hogy vadállat téghette szét. Hát nézd meg, véres, ez meg Józsefé, hát mi más lehetne. És elkitetik az apjukkal, hogy meghalt a fia. Ők pedig tudják, hogy nem. És aztán élik az életüket, végén nézik az apjuk gyászát, fájdalmát minden nap. És amikor eljön az idő, hogy éhínség tör ki azon a vidéken, hát meghallják, hogy Egyiptomban van gabona, van élelem. Hát akkor menjünk oda, kéljünk Egyiptomtól. Csak nem tudják, hogy Egyiptom második legnagyobb embere, a saját testvérük már. Mert Isten hatalmas munkát végzett a rabszolgafiú életében. Bölcsességet adott, álomfejtést adott, és megfejtett a fáraónak az álmát, második emberré lesz. És tudja azt, hogy 7 bőesztendő következik, össze kell gyűjteni az élelmet, mert azután 7 szűkesztendő következik. És ő kapja meg azt a feladatot, hogy ezt elvégezze. És jönnek a testvérei hozzá, és meglátja a testvéreit, de őt nem ismerik föl. És meg lesz készlet a testvéreit. Próbára teszik. Hogy még mindig olyanok, még mindig olyan a szívük, mint akkor, 20 évvel ezelőtt. És ebben a próbában mi történik? Megszólal a rossz lelkiismeret bennük. És a következőt mondják. De így beszéltek egymás közt. Bizony a testvérünkért bűnhődünk most. Mert láttuk az ő nyomorúságát, amikor könyörgött nekünk, de nem hallgattunk rá. Emiatt ért utol bennünket az a nyomorúság. Rúben megszólalt, és ezt mondta nekik. Megmondtam nektek, hogy ne vétkezzetek a gyermek ellen, de ti nem hallgattatok rám, és most az ő vérét keresik rajtunk. Egyből előjön, amit nem vallottál meg bűnt, amikor jön egy olyan élethelyzet. Egyből felszínre jön. Egyből gyötri a szívedet. Egyből marcangol téged. Egyből vádol téged. Milyen nagy áldás, amikor azt tudod mondani, ezt én megvallottam, és megbocsátott nekem az Isten. És itt oldódik fel ebben a történetben is, amikor József azt mondja, megbocsátott nektek. De az apukának is meg kellett, a fiainak. Mondjuk az nincs leírva, de biztos megtörtént. És akkor feloldódik. Akkor már nem jön elő, nem tör elő, amikor teljes mértékben meggyőződnek arról, hogy József megbocsátott nekik. És amikor egy ember teljes hittel meggyőződik arról, hogy az Isten megbocsátott, nincs lelkiismeret fordulás. Nincs rossz álom és éjszaka, mert Isten elvette. Mekkora nagy áldás. Nincs mit már elnyomni, mert lenyomni. Úgy néha ahhoz hasonlítottam a rossz lelkiismeretet, mint amikor a labdát akarjuk a Balaton vizébe lenyomni, és úgy ráülni, elrejteni, lenyomba tartani. És jön egy kis hullám, megbillent bennünket, és már följön a felszínre. Egy ilyen történet elég volt József testvéreinek, hogy följöjjön a felszínre. Úgy is följön, ha nem vallottad meg. Úgy is bántani fog, ha nem vagy benne biztos, hogy megbocsátottad Isten. De hitáltal átélheted, hogy Jézus azért jött, hogyha megvallottunk bűneinket, akkor ő hű és igaz, és megbocsátja a vétkeinket, és megtisztít bennünket minden gonoszságtól. Mekkora áldás az? Ebben a szabadságban élni, hogy élhetem az életemet, mert megbocsátottad Isten. És tiszta lehet az én lelkiismeretem, tiszta lehet a te lelkiismereted. És milyen jó ezt hirdetni is, mert ezért küld bennünket az Isten. És küld az emberekhez, hogy hirdess, hogy Isten megbocsát. Valamikor mondják, ezt nem lehet megbocsátani, mert mi maguknak se akarnak. Ezt az Isten sem bocsátja meg, de megbocsátja. Ő van olyan hatalmas, hogy minden bűnt megbocsát. Hiszen Jézus ezért jött. Kivéve azt nem bocsátja meg az Isten, amikor egy ember egész életén keresztül nem vallja meg bűneit. Na, az nem lesz megbocsátva. Ezt hívjuk a Szentlélek káromlásának, saját maga alatt elvágja az ember a lehetőséget. És folyamatosan ellenáll a Szentléleknek a hangjára, mely rámutat, aki rámutat a vétkeinkre, bűneinkre, és mégis nem akarunk, inkább elnyomjuk a lelkiismeretünket, inkább nem valljuk, a sötétségbe tartjuk, de ez csak nekünk rosszat jelent. Jó szabadon élni, bűnbocsánatot nyerni, és úgy folytatni a mi életünket. És végül pedig itt Pál azt írja, hogy örökséget nyeljenek azok között, akik megszenteltettek. Akik megtértek, annak öröksége van. Örökségünk van. Méghozzá Isten fogja azt adni a mennyországban. Amikor átlépjük a halálnak a kapuját, és föltámadunk. Erről újjunk Pál, erről az örökségről, a Róma beli levél 8. fejezetében. Ha pedig gyermekek, mármint gyermekek vagyunk, Isten gyermekei, akkor örökösök is. Ők örökösei Istennek, és örökös társai Krisztusnak. Ha vele együtt szenvedünk, vagy vele együtt meg is dicsőjünk. Örökösök lehetünk, és megint milyen jó így élni az életünket. Ebben az élő reménységben, hogy te örökös vagy. Sok ember újjong, amikor van egy gazdag apja. Milliárdos. Örököre majd. És meddig élvezed? 20 évig? Vagy örököd 60 évesen? Mert 80 éves korában hal meg? Hú, de nagy dolog. Te meg azt mondhatod, hogy én örökké élvezem Isten örökségét. Nem 20 évig, vagy nem 40 évig, örökké. És ha meghalok, abban a gazdagságban élem az életemet, mely Istennél van. És ez vigasztal engem, ez bátorít a földi létemben is, mert örökölök. Egyszer Bostonban történt, hogy egy lelki pásztort helyettesített egy másik lelkész. És megtartotta az istentiszteletet, beszélgetett a hívekkel, és aztán megkérdezte ott a hívek közül, hogy ki segítene nekem, mert egy szállodában fogok maradni ezen az éjszaka, le van foglalva, ki kísér el oda, mert nem tudom, hogy merre van. Hát a mögött megszólalt egy bácsika. Ön az, lelkész úr, hallottam a hangját, hogy ön kérdezte ezt. Meg hallottam az ige hirdetését. Én majd elkísérem. Egy kicsit gyanús volt számára a lelkésznek, hogy ilyeneket mond, hátrafordul és meglátta, hogy egy vakember áll mögötte. Hát elkezdte mondani, hogy hát majd biztos van valaki más is, aki elkíséri őt, hát nehogy már gondolta magában, hogy vakemberre bízza magát, hogy elmenjen a szállodába. De mondta a vakember, hogy nyugodtan, én ismerem a járást, ismerem itt az utcákat, elboldogulok, el tudom magát oda kísérni. Ne tagadja meg ezt a szolgálatot. Úgyis életemben olyan keveset tudok segíteni az embereknek, mert vak vagyok. Elfogadta a lelkész, együtt mentek, beszélgettek, aztán azt mondta a vak, na megérkeztünk, itt a szálloda. És tényleg ott volt. De aztán ott a végén mondott valamit ez a vakember. Én lehet, hogy vak vagyok. Lehet, hogy egyedül élem így az életemet, és valamilyen szinten elboldogulok. De tudja, majd ha meghalok, mindent látni fogok. Olyat fogok látni, amit ezen a világon nem lehet látni. Mert Isten olyat készített el az őt szeretőknek, mely szent olyan még nem látott. Úgyhogy csodálatosabb világra nyílik ki az én szemem, mint ez a világ. És amit látnak sok ember ezen a világon. Sokkal szebb tájakat fogok látni. És megláthatom az én Istenemet. Olyan vigasszal mondta ezt el. Olyan bátorítóan mondta ezt el. Olyan élő reménységgel mondta el a szívéből ez a vakember. Milyen sokat jelent, így élni az életet. Van öröksége. Hány ember nyomorultan él az életét? Hány vak van a világon? Hány nyomorék van a világon? Hány beteg van ezen a világon? Hány ember nyomorúságot él meg a világon? És nincs ilyen vigasztalása. Jaj, hát ha jobb lesz. Hát ha valami mégis változik. Hát ha meg tudnak gyógyítani ebből a betegségből. És mit? Még 10 évet hosszabbítanak? Mert boldogít? Mennyivel nagyobb boldogság, hogy az örök életre juthatok el? Oda érkezhetek meg. Az az enyém, mert Jézus nekem adta. Mert elküldte Isten erre a világra is Jézust. Az Isten fiát, aki meghalt értünk a Golgotán, aki szenvedett bűneinkért, bűneink büntetését magára vette, hogy ne kelljen a pokolra jutnod, ha hiszel benne, ne kelljen a gyehenna tüzére jutnod, hanem ilyen élő reménységed legyen. Örök életem, mert megbocsátott, mert világosságra vezetett, mert a sátán hatalmából kiragadottad az Isten, és megváltoztatta az én életemet, és szeret. Vigasztalja az embert ez a tudat, nem? Hogy így élhetem az életemet. És azt mondja az Isten, én most téged, akik megváltottalak, világosságra hívtalak, megszabadítottalak, örösséget adtam neked, most elküldelek. Menj! És mondd el a többi embernek. Menj és vedess embereket a világosságra. Menj és mondd, hogy van bocsánat. Hirdess, hogy van örök élet. Vedess embereket, hogy ők is átéljék ezt. Pál ezt éli meg. Saját életében megtapasztalja, megtérések milyen áldásai vannak, és utána hirdette a megtérés lehetőségét az emberek számára. És rajta keresztül, aki így elküldetett, sok ember átéri azt, amit Pál is átélt életében. Adja az Úr, hogy a mi életünkben továbbra is éljük meg Istennek gazdag áldásait, és engedelmeskedjünk a küldetésnek, a küldő Istennek, aki küld bennünket más emberekhez, akik talán még nem látnak, de meg kéne nyitni a szemüket, és te rád bízza az Isten. Világosságra kéne vezetni őket, és te rád bízza az Isten. Azt akarja, hogy örüljenek, hogy örök életük van, és ezt te rád bízza az Isten. Éj küldetésben, ahogyan Páris küldetésben élt. Amen. Köszönjük, Urunk, Istenünk, hogy elküldted egyszülött fiadat erre a világra, erre a sötét világra, hogy világosság legyen. És világosan lássuk magunkat. Ő által, Urunk, Istenünk, megnyílhat a szemünk. Láthatjuk, miért élünk, miért teremtettél, és mi a célja a életünknek, és mi a terve az életünkkel, mert neked terved van velünk. Áldunk, Urunk, Istenünk, hogy kijelentesz számunkra a Szentíráson keresztül, mi lesz a halálunk után. És köszönjük, Urunk, hogy akik hisznek Te benned, azoknak örök életet adol. Erre hisz mindenkit. Minden embert ki akarsz hozni a bűnei fogságából, a sátán hatalmából, a Te országodba, a Te szabadságodra. Minden embert a világosságra akarsz vezetni, hogy meglássuk vétkeinket, de közben meglássuk a Te szeretetedet és kegyelmedet is, és megbocsátó irgalmadat. Köszönjük, hogy odavihetjük koszos életünket, bűnös életünket, és átélhetjük, hogy megbocsátasz. És ha elő is jön, talán még vádló hangban az a bűn, mégis elmúlik hangja. Mert ki tudjuk mondani, Isten már nekünk megbocsátott. És elhalkul a mi lelkünk. Lecsendesedik ez a hang. És nyugodtan élhetünk. Nem fordul semmi. Mert tiszta mi lelkünk. Mert tisztává tetted. Köszönjük ezeket az áldásokat, Urunk Istenünk. És segíts, hogy küldetésben tudjunk élni. Hogy mi is emberes szemeit tudjuk megnyitni. Úgy, hogy imádkozunk értük. Hogy meglássanak téged, meg magukat. Hogy világosságra tudjanak jönni. Hogy megszabaduljanak a különféle rabságokból. Hogy megváltozzon az ő életük. És betöltsed boldogságoddal, örömöddel, tiszta élettel, szent élettel. És hogy örüljenek és boldogok legyenek, hogy örök életük van. Urunk, küldesz erre küldetése bennünket. Áldott küldetés. Elszomorodunk, amikor nem fogadják az emberek. Sokszor bántanak is, amikor hirdetjük. De kérlek, Uram, ne adjuk föl, mert ebben a küldetésben akarsz bennünket tartani. Áldj meg bennünket. Bocsáss meg, amikor nem hirdetjük. Amikor ott a lehetőség, és nem mondjuk. Segíts, Urunk, úgy élnünk, hogy hirdetni tudjuk a Te szeretetedet és evangéliumodat. Hogy minél többen megtapasztalják a megtérésnek áldásait, a Te áldásaidat. Hallgass meg kérésünket, Urunk. Könyörülj rajtunk, és légy velünk, vezess bennünket életünk útján. Amen. Amen.